Sziasztok! Ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, és a mai adásban a szülészeti ellátás helyzetéről beszélgetünk dr. Lőrinc Judit szülész, nőgyógyász szakorvossal, és Ferenci Gabi dúlával. Sziasztok!
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 Mielőtt még belevágunk a beszélgetésbe, kövessétek a Partizán podcastot és a Partizánt mindenféle felületen, illetve, hogyha lehetőségetek van rá, akkor a rendszeres vagy alkalmi felajánlásokról minden információt megtaláltok az adás leírásában, és nagyon köszi, hogy itt vagytok, itt Debrecenben, a helyszínen, ahol most felveszik ezt a podcastot, és természetesen a hallgatókat is köszöntöm. Kezdünk! Azt szeretném, hogyha bemutatkoznátok olyan szempontból, hogy a szakmai utatok hogyan kapcsolódik mióta a szülészet témaköréhez, és röviden foglaljátok össze, hogy milyen változások voltak esetleg a szakmai utatokban az évek során.
Én 2014-ben kezdtem el szülész-nőgyógyászként dolgozni, itt Debrecenben a Kenízi Kórházban, majd utána a COVID, mint mindent, ezt is megváltoztatta, és utána már a klinikán folytattam a munkát. Majd biztos erről is szó esik, hogy miért változtattam, de most már negyedik éve nem dolgozom az állami ellátásban, hanem csak magán nőgyógyászati rendelőben járó betegellátást folytatok, főleg várandós gondozással foglalkozok, és két évvel ezelőtt elkezdtem az ELT-n a perinatális szaktanácsadó képzést is, aminek, hogyha minden jól megy, akkor most lesz majd a júniusban a vége. Így a mindennapokban, főleg a szülés felkészítésben, a kismamák, a várandúsok támogatásában nőgyógyászati páciensekkel foglalkozom, úgyhogy a mindennapjaimat ez a téma tölti ki és foglalkoztatja.
Gabi?
Nekem nem ilyen egyenes az utam. Én eredetileg szociálpolitikát tanultam, azt 2005-ben végeztem, aztán született szép sorban három gyermekem, és volt egy ilyen érzésem, gondolatom, hogy nem azon a pályán vagyok, ami engem igazán leköt, foglalkoztat, amit szívvel, lélekkel tudok csinálni. És amikor a legkisebb gyermekem is intézményesült, akkor világossá vált számomra, hogy itt az idő a váltáshoz. Ez időben egybeesett az Emma vonal indulásával, aminek az első önkéntesei között voltam én is, ami nem azt mondom, hogy felvilágosított, de legalábbis irányt adott annak a homálynak, ami így körülvett akkor. És akkor döntöttem úgy, hogy anyákat, családokat fogok támogatni a várandóságuk, szülésük és a gyermekágyas időszak alatt, úgyhogy dúla lettem. Mint mindenben szeretek ebben is elmélyülni, úgyhogy meg amikor egy-egy témába ilyen szívvel, lélekkel belevetjük magunkat, akkor meglátjuk, hogy mennyi mindent nem tudunk még, és mennyi mindent lehet tanulni. Úgyhogy én is perinatális szaktanácsadó lettem 2020-ban, meg azóta még ilyen-olyan járulékos képzéseket végeztem pont azért, hogy itt több oldalról tudjam megtámogatni az anyákat ebben az időszakban.
Jó, és akkor folytassuk így a száraz tényekkel, meg az intézményes keretekkel, meg hogy milyen ilyen jogszabályi változások voltak az elmúlt mondjuk 10 évben, amik olyan jelentősebbek. Nyilván a hálapénz kivezetése, től kezdve egészen nem tudom, a védőnőknek a intézményes foglalkoztatásának a megváltoztatásáig egy csomó szülés körüli változás volt jogszabályilag is, intézményileg is. Kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mik azok az ilyen legmeghatározóbb dolgok, amik mondjuk a szülőnőknek a sorsát befolyásolják, amit szeretnétek kiragadni, és egyébként beleszőhetjük magát Debrecen helyzetét is, itt a Kenézi és klinika és összevonás és labirintusát, hogy ez így hogy működik itt helyben. Tehát, hogy mik azok az ilyen faktorok, amik fontosak szerintetek így változások terén az elmúlt időszakban?
Majd egészíts ki, mert egyébként ilyen számokban és szárazolgóan nem vagyok túl erős, de ami így nagyon markáns változás volt, az itt 2021 elején, amikor valóban a hálapénz kivezetése megtörtént az egészségügyi rendszerből, és mellé az egészségügyi dolgozók, az orvosok jogviszonyának is a megváltoztatása nagyjából egy időben történt. Ez egy olyan pont volt, ami alapjaiban változtatta meg azt a típusú ellátást, amihez hozzáférnek az anyák. Én dúlaként ezt láttam a legmarkánsabb változásnak. Amit helyben még ezt tetézte, hogy a COVID idején összevonták az itt helyben működő két kórházat, a klinikát és a Kenézinek a szülészeti osztályát, erről biztosan tudsz majd te is mesélni, ami egy elég nehéz időszak volt. Úgy sejtem, hogy az ott dolgozóknak is, én az anyai oldalról látva azt látom, hogy az akkor szülőnőknek ez egy nagyon-nagyon mostoha időszak volt, mert egy nagyon bizonytalan és nagyon túlterhelt helyzetben kellett helytállniuk, úgyhogy közben ebben az időszakban változott meg a teljes viszonyrendszer, amiben egyébként mozogtak addig.
Igen, én is a saját tapasztalataimmal tudom ezt kiegészíteni. 2021-ben, amikor a jogszabályi változások alapján megtiltották, hogy szabadon választhassanak az anyák szülészorvost, illetve szülésznőt, az minket is nagyon-nagyon rosszul érintett, akiket mindvégig nyomon követtünk, végigkísértünk a várandóságuk során, pont a leggyönyörűbb pillanatban nem mehettünk oda, és még ezt az összeférhetőségek is tovább szőtték. A törvény azt is tartalmazza, hogy azok, akik magánrendelés keretein belül megjelentek egy adott orvosnál, egy adott intézményben, ők ugyanazt az orvost már a magánellátás után az állami intézetben egyáltalán nem kereshetik fel. Így nekem is volt olyan élményem, amikor egy nagyon kedves ismerősömnek volt megjelenése a magánrendelésemen, és ezért már amikor a császármetszet és a következett, akkor nem mehettem be a műtőbe, mert összeférhetetlenségnek számított. Ez volt az első nagy változás, ami tényleg gyökerestől megváltoztatta az egész ellátást, és még ehhez jött hozzá a COVID időszak is, amikor valóban az összevonás miatt a Debrecen városát tekintve a Kenézi kórházban abban az előtti évben körülbelül 2200 szülés volt, a klinikán pedig 3000 feletti, és ezt egy COVID egyetlen egy intézménybe sűrítette, és ugyanabban az infrastruktúrában kellett kétszer annyi várandósnak, és fele annyi személyzetnek kell látni ezeket a szüléseket, hiszen nagy részét az ott dolgozóknak COVID-ellátásba vezényelték át, és ez teljesen felforgatta, és nem csak a várandósoknak, hanem nyilván az ott dolgozóknak is az addigi életét, úgyhogy ez megváltoztatott mindent.
És akkor eltelt azóta pár év, most hogy néz ki az ellátás, és mik azok a legfontosabb ilyen problémák vagy kérdések, amik a nőket érintik, amikor találkoznak az ellátórendszerrel szerintetek?
Nem igazán változott a helyzet, viszont talán elfogadták, vagy beletörődtek, vagy nincs más választás, és ezért ez lett az elfogadott, hogy annál tudnak csak szülni, aki éppen ott van a szülőszobán, amikor beindul a szülés. Illetve az összevonás sem oldódott meg szerintem teljesen. Valamennyire visszarendeződött a két intézmény, de nagyon sok olyan terület van, ami továbbra is egy ilyen szürke zóna, hogy vajon melyik várandós hova mehet, kit fogadnak területilletékesség alapján, vagy a kockázat alapján, hogy mennyire rizikós esetleg a várandóság, úgyhogy ez is szerintem még továbbra is nehézséget jelenthet, akik most kismamák.
Én is azt látom, hogy próbálnak az anyák ebben a helyzetben megoldást találni. Azt sokszor tapasztalom, hogy egyfajta ilyen hibrid utat választanak, hogy a várandós gondozás nagyon sokszor magánellátásban történik, és jobb híján, mivel itt Debrecenben magánkórház nem áll rendelkezésre, ezért a szülés az már az állami intézményben történik. És ezzel tényleg az a hiány lép fel, hogy egyszerűen aki végigkíséri a várandóságot, ismeri annak minden fordulatát, egy közelébe se tud menni a szülésnek, ahol esetleg ennek lenne jelentősége. Ami az összevonás utáni újra szétválást illeti, mi is dúlaként ezt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor az anyák nem tudják, hogy hova fognak menni, hova tudnak menni, hol fogadják őket, hol nem. Még a területi illetékesség is a kockázati tényezők mellett behoznám a szabad intézményválasztásnak a jogát, ami egyébként rendelkezésére áll minden anyának, de sokszor indokolatlanul próbálják ezt korlátozni, vagy legalábbis egy ilyen nagyon-nagyon homályban tapogatózós állapotba kerülnek.
Azért ez egészen durva, szóval, hogyha valamikor nem akar az ember ennyi bizonytalanságot, az mondjuk így a saját szülése, de hogy nyilván tudjuk azt, szóval, hogy nem árulok el zsákba macskát, hogy egész Magyarországon így bizonytalanság hátán éri a nőket ezzel kapcsolatban. És akkor erre még rátevődik ugye a kísérőknek a helyzete, ami így néha a hírekben megjelenik, hogy akkor most ki kísérhet, hányan kísérhetnek, hányan jöhetnek be, és felváltva vagy nem, vagy egyszerre vagy nem. És akkor tudom, hogy Debrecenben is volt, hogy sóhajok közben itt a... Szóval, hogy Debrecenben is volt ezzel kapcsolatos petíció, ha jól tudom, hogy lehessen egyszerre kett, tehát az apa is bent lehessen, és a dúla is, és akkor mintha azt olvastam volna, hogy ez sikeres volt, de azért kíváncsi lennék, hogy utána tényleg ez gyakorlattá vált-e, vagy mi történt tulajdonképpen, és mi a gyakorlat most?
Nem. Ezt magamhoz ragadom, hogyha nem bennünk. Szóval a COVID előtt Debrecenben egy nagyon-nagyon áldásos időszak volt. Bár hivatalosan akkor is vegyes volt az állásfoglalás, és azért kórházi szülésfelkészítőkön sokszor elhangzott, hogy egyszerre csak egy kísérő lehet jelen. Volt egy jól bejáratott gyakorlat, miszerint a várandós nők kérvényezték az intézményvezetőnél azt, hogy apa mellett dúla is kísérhesse őket a vajudásuk és a szülésük alatt, amire egy automatikus válaszban meg is kapták mindig az engedélyt, sőt még így kérték, hogy számoljanak is be az élményeikről. Tehát egy nagyon jól bejáratott együttműködés volt. Nyilván 2020 ezt azért erősen megtépázta, meg ellehetetlenítette, akkor ez egy aránylag érthető indokokon nyugvó állapot is volt, hiszen így mindenki kereste itt gyakorlatilag a túlélés lehetőségeit. Erre jött a két osztálynak, vagy a két intézménynek az összevonása, ami itt Judit is említette, nagy zsúfoltsággal és túlterheltséggel járt. Ekkor megint csak nem volt különösebben porondon a két kísérő egyidejű jelenléte, ezért mi dúlaként igyekeztünk folyamatosan kapcsolatot tartani az intézményvezetőkkel, hogy így lássuk, hogy ezt így merre lehet vinni ezt a folyamatot, és amikor újra megnyitott a Kenéziben a szülészeti osztály, akkor újra kinyílt ez a lehetőség. Ez egy nagyon nyugodt időszak volt újra, egészen 2023. decemberig, amikortól újra csak egy kísérőt engedélyeznek a mindkét intézményben, mert közben ez egy igazgatás alá került. Először a járványügyi helyzetre hivatkozva, később hát az indoklástól eltekintve kapják az anyák ezt a választ, amikor továbbra is kérvényezik azt, hogy a párjuk mellett egy női segítő is legyen velük ebben a folyamatban.
Tehát, hogy az intézmény vezetésének a megváltozása után láthatóan vagy érezhetően lett egy változás a válaszokat illetően?
Nem feltétlenül, mert egy időben a mostani vezetővel is működött ez a két kísérős állapot, aztán egy ponton ez megváltozott. Ez egy izgalmas dolog lehet, hogy ez pontosan mi nyugszik, erre nincsenek egzakt választánk is, hogy a petícióra is reagáljak, amit említettél. Amikor ez országosan is folyt ez a törekvés, ebbe kapcsolódott Debrecen is be, egy anyai kezdeményezés volt ez, de hogy igazából, amikor ez a debreceni petíció megszületett, akkor működött ez a kérvénnyel működő két kísérős jelenlét. Hogy itt volt-e összefüggés, vagy nem, ezt nem látjuk.
Uh-huh, uh-huh. És Judit, neked a tapasztalatod abból az időből, amikor az állami intézményrendszerben dolgoztál, mi volt azzal kapcsolatban, hogy amit most itt Gabi is említ, hogy milyen, tehát, hogy ilyen hierarchikus, ilyen kérvényezem, és akkor megkapom az igazgatótól a választ, szóval, hogy ez egy kicsit ilyen bizarnak hangzik, de hogy el tudjuk képzelni ezekben az intézményekben, hogy ez hogy működik. Mi volt a tapasztalatod, hogy mennyire tényleg ilyen rigid, hierarchikus rendszerben kell működni, akár orvosként, tehát nem csak a nőknek, akik oda kerülnek szülni?
Teljes mértékben, de ez szerintem minden egészségügyi intézményre igaz, főleg a férfi dominancia, illetve az, hogy hierarchikusan működik, de én úgy látom, hogy maguk a kismamák is azért megijedtek ettől a helyzettől, és én csak a személyes tapasztalatból, akik esetleg utána hozzám eljöttek, tőlük tudom azt, hogy inkább választották azt, hogy vagy otthon szülnek azért, hogy ne legyenek kitéve ennek a helyzetnek, vagy valamilyen kibúvóval, vagy valamilyen igazolással elektív császármetszést kértek, hogy kiszámítható legyen, hogy pontosan mikor, mi fog velük történni, hogy ne kelljen ezen a rendszeren így ilyen bizonytalanságba végigmenni. Úgyhogy szerintem nagyon sok mindent megváltoztatott ez az új rendszer.
Azért itt elidőzhetünk egy pillanatra, mert ugye azt tudjuk mindenféle statisztikákból, hogy Magyarországon a császármetszések aránya az ajánlott, vagy a nem tudom, a normális WHO-s számnak a nem tudom hányszorosa, szóval, hogy sokkal több császármetszést végeznek, de hogy itt tényleg érdemes belemenni ennek a részleteibe olyan szempontból, hogy ez nem csak azért lehet akkor, mert hogy, mit tudom én, sok orvos dönt úgy, hogy császározni akar, hanem hogy nők dönthetnek így azért, hogy egy valamennyi kontrolljuk, meg biztonságérzetük megmaradjon ebben a nagyon bizonytalan rendszerben, amiben bekerülnek. És akkor ugye nem lehet eleget hangsúlyozni szülészetről szóló interjúkban, meg tartalmakban, hogy egyébként ezek a nők nem beteg emberek, akik bekerülnek az egészségügyi intézménybe, és valahogy nem tud ezzel mit kezdeni a rendszer, hogy itt egy olyan élettani folyamatról van szó, ami nem egy betegség, amit kezelni kell, hanem valami, amit kísérni kéne, és támogatni, és bizonytalan a lefolyása, meg az ideje, meg az izé. De hogy erre úgy látszik, hogy nem sikerül évszázadok során sem kitalálni egy olyan rendszert vagy módszert, ami mondjuk ezeknek a nőknek biztonságérzetet ad. Tehát, hogy észleltetek, vagy észleltek olyan, nem tudom, próbálkozásokat az intézményrendszer részéről, hogy ez legyen már egy kicsit jobb, vagy élhetőbb, vagy egyszerűen tényleg azon múlik, hogy éppen jó fej orvost fogok-e ki? Ezt hogy látjátok?
Hát erre nehéz válaszolni. Törekvések vannak, és mindenképpen azért nem mindenki ugyanolyan. Ott is azért vannak teljesen más szemléletű szakemberek is, de nyilván más szempontokat is figyelembe kell venniük, akár az, hogy a betegforgalom hogyan alakuljon, a túlterheltség, hogy hány dolgozó van éppen, vagy akár csak mondjuk a szülési indításra rákanyarodva, mert az is elég egy ilyen ingoványos talaj, hogy ne legyen sok NST, milyen sűrűn menjenek ellenőrzésre, hányan legyenek egyszerre szülési indításra felvéve, hány ágy van, és ez mind-mind inkább egy ilyen logisztikai rendszer lesz, nem mint a természetes folyamatnak a követése. Én így látom.
Igen, én is nagyon egyetértek ezzel, hogy mivel ez egy hierarchikus, monumentális rendszer, aminek az elsőleges célja a hatékonyság, a saját szempontjából teljesen érthetően, ezért az egésznek a működése inkább lesz folyamatorientált, folyamatközpontú, mint anya és baba központú. Ettől függetlenül meg tudom én is erősíteni, ami lehet jó hír is, vagy lehet rossz hír is, hogy nagyon sok függ attól, hogy az éppen adott ügyeletben milyen szakemberek vannak, milyen a csillagok együttállása, hogy tényleg milyen szülések vannak az adott műszakban, hány anya érkezik, milyen komplikációval, és a klinikai tapasztalataim azért azt mondatják velem, hogy van egyfajta törekvés, meg sőt egyfajta bejáratott gyakorlat is a természetes folyamatok bizonyos fokú támogatására, ami a dolog rákfenéje szerintem inkább az, hogy a nőket, mint felelősségteljes, önálló, döntéshozásra képes személyeket nem képes értelmezni a rendszer. Már bocsánat.
Azért ez egy súlyos
súlyos, valóság. De hogy így ezt látom. Ja. Tehát, hogy azt, tehát a partnerségen alapuló döntéshozatal, az, hogy a gyerekért elsősorban a saját édesanyja és édesapja a felelős, az így háttérbe szorul, a mögött, hogy hogyan tud a biztonságosabban működni a rendszer, az intézmény, és most itt a biztonság alatt a nem támadhatóságot értem.
Ezt kifejtenéd, bocs?
Azt értem alatta, hogy sokszor a nehezen kontrollálható, mert hogy egy szülés nem kontrollálható szüléskísérést felülírja valami olyan beavatkozás folyamat, aminek megvan egy bejáratott protokollja, szokásrendszer, ami egyszerűen az intézményi rendszer oldaláról, a szakemberek oldaláról jobban kézben tartható.
Uh-huh. Értem. És akkor hát ebből jönnek ugye aztán az arányszámok a statisztikákban, hogy ebből a beavatkozásból, meg abból miért van ennyi, gondolom én. És ezt én is nem saját bőrömön, de a barátnőm bőrén keresztül tapasztaltam az őszülésénél, meg az őszülése körül, hogy egyszerűen elindult egy folyamat, tehát hogy elkezdték beindítani a szülést, meg adni neki mindenféle gyógyszert, meg azt nem is próbálom meg azt kifejezéseket használni, mert hülyeségeket fogok mondani. Mindegy, szóval beavatkoztak egy csomó ponton. És teljesen úgy lett ez keretezve, meg eladva neki, hogy ugye ez az ő biztonsága miatt történik, és ő teljesen, tehát hogy annyira nyilván első szülésnél azt se tudta, hogy mi van, annyira bízott, annyira szerette volna, hogy minden oké legyen, és annyira bízott a szakértelemben, hogy meg se kérdőjelezte azt, hogy egyébként ennek ez történhetne másképpen. És egyszerűen csak olyan volt, mintha így felültették volna egy vonatra, amiről utána nem lehet leszállni, mert hogy mivel már egyszer beavatkoztak, akkor az követi a következő beavatkozás, és akkor már azt is, és akkor van egy idő, amikor utána azt kell csinálni, és akkor császár lett a vége. És aztán utólag, nem tudom, hónapokkal, évekkel később gondolt arra vissza, hogy azért ott ezen a ponton nagyon nem volt oké, meg ott nem kérdezték meg, hogy ezt ő szeretné-e, meg egyébként szeretne még egy kicsit várni, mert kiderült, hogy lehetett volna. Szóval, hogy gondolom, hogy ilyen sztorikkal folyamatosan találkoztok, és akkor igazából, hogyha kiemelnétek pár olyan beavatkozást, meg ilyen visszatérő sztorit, ami így a nőket éri ilyen szempontból, az érdekelne.
Nekem az jutott eszembe elsőként, hogy nagyon sok tényezős ez a történet is, és első körben az a legfontosabb hiányosság szerintem, hogy a legtöbb hölgy nem látott még korábban szülést, és nem is volt részese semmilyen ehhez hasonló folyamatnak, míg akár régebben, ugye családi körben, otthon, vagy nagy közösségekben mindenki már egészen kislánykorától pontosan tudta, hogy ez egy természetes folyamat, mi fog történni, fájdalmas-e, vér van, és ezek pedig most azoknak a fiatal nőknek, akik még soha nem tapasztaltak ilyesmit, ez egy teljesen idegen, ismeretlen, bizonytalan, félelmetes terep lehet, ami nagyon könnyen ahhoz vezethet, hogy teljesen átadják a kontrollt, és jön az orvos, jön a szakszemélyzet, és ők majd megmondják, hogy mit kell csinálni, mert nekem fogalmam sincsen, és ezért teljesen kiszolgáltatottan nyilván nem tudnak más döntésre jutni, mint hogy átadják ezt a kontrollt, és minden beavatkozás úgy gondolják, hogy ez az ő javukat fogja szolgálni. A másik oldala ennek pedig, hogy egyrészt a hierarchikus rendszerben, akik esetleg ott közvetlenül a szülés körül vannak, nem biztos, hogy azokat a döntéseket ők hozzák meg, hanem kapnak egy utasítást vagy egy rendelést, amit végre kell esetleg hajtani, illetve annyira ingoványos már a talaj a jogi tekintetben is, hogy szerintem nagyon sok beavatkozás történik meg azért, mert félnek esetlegesen valami olyan jogi következménytől, így megelőzve a bajt, inkább csinálnak valamilyen beavatkozást, vagy császármetszést, vagy bármit, hogy nehogy esetleg valamilyen olyan fatális következmény legyen, ami utána valamilyen jogi útra tereli a dolgokat, és ezért ezek mind-mind befolyásolják szerintem, hogy sok a beavatkozás.
Ami még ehhez eszembe jutott, hogy maga a rendszer nem alkalmas arra, hogy a vajudásnak a folyamatát végigkövesse az első lépéstől az aranyóra végéig, és csak bizonyos pontokon látnak bele, amihez lehet kötni bizonyos eseményeket, bizonyos elvárt értékeket, vagy ennek hiányában bizonyos beavatkozásokat. mi dúlaként azért ezt egy kicsit máshogy látjuk, mert hogy tényleg az első pisztenéstől végig tudjuk kísérni. Csak azért hozom ezt, mert pont eszembe jutott, hogy beszéltél Judit egy történet, vagy egy szüléskísérés, ahol egy gyönyörűen haladó spontán vajudásban volt az anya, és megérkezett az ügyeletben lévő orvos, akit egyáltalán nem láttunk még, pedig nem tudom, órák óta bent voltunk, és így mondta, hogy kössenek oxitocint, hogy rendszeresek legyenek az összehúzódások, holott ilyen falat kivívő, nagyon masszív kontrakciói voltak az anyának, és ez többször is megismétlődött más esetben is. Tehát, hogy egyszerűen magának a vajudás folyamatának a nem követése, hanem ilyen kiragadott pontokra való támaszkodás is tudja ezt a beavatkozást, cunamit hozni. A másik pedig így a felelősség kérdéséhez kapcsolódva, és lehet, hogy így unni fogjátok, hogy ide visszakanyarodok, de hogy egy közös döntéshozatal, hogyha ennek lenne kultúrája, bejáratottsága, szabályozottsága, az közös felelősségvállalást tudna hozni, ami rögtön ki tudná húzni a méregfogát ennek az egész történetnek, hogy inkább beavatkozok, nehogy később bepereljenek.
Hát meg, hogy szóval nem tudom, hogy azok a szakemberek, akik beavatkozást így rutinból előírják, elvégzik, azért a szülésről, tehát hogy élettani szempontból az azért már egy ideje kiderült, hogy minél több stressz hatás éri a szülőnőt, annál inkább nem fog menni jól az a szülés, és minél inkább abban segítjük, hogy ő nyugodt legyen, és biztonságban érezze magát, annál jobban fog menni. Szóval, hogy mintha ezt nem sikerülne így megugrani, én értem, hogy a jogi kitettség, meg a nem tudom, meg a hierarchikus rendszer, de hogy így ez egy ilyen annyira egyszerű megoldás lenne annak, hogy így jobban, hogy ne kelljen beavatkozni, meg ne kelljen félni a mindenféle őrületes, borzasztó katasztrófáról. Szóval tényleg azért el van ültetve a fejünkben egy ilyen kép a szülésről, hogy itt egyszerre 100 dologtól kell félni, és úristen, a haláltól kezdve, de legalábbis a mindenféle őrületes, borzalmas kimeneteléig. De hát azért ti láttatok elég szülést, szóval tényleg most, hogyha biztonságban egy egyébként normális folyamban haladó várandóság végén megtörténik a szülés nyugodt, biztonságos környezetben és helyzetben, akkor azért, tehát így javítsatok ki, de nem az esetek nagy százalékában lesz halál és vérfürdő a vége, nem?
Jól látod, a sima szüléseknek nincs túl jó PR-ja, azt így nem mondja be a rádió, nem írja meg akárki. A tragikusaknak nyilván sokkal nagyobb hírverése van, jobban beül a fejünkben, nyilván sokkal ijesztőbb is, és az meg így nagyon nehéz láthatóvá tenni, hogy nem tudom, egy tragikusra jut több ezer, teljesen sima, abszolút, úgy szóval eseménymentes, vagy eseménytelen várandóság, és teljesen sima gördülékeny szülés. A másik, ami ehhez hozzá kapcsolódik, még igen, egyébként pontosan ezt tapasztalom, amit mondtál, úgyhogy izgultam is, hogy ne kelljem erre válaszolnom, mert nincs rá tényleg, tehát hogy ez így nem látszik átmenni, hogyha egy békén hagyjuk a nőt, akkor így surprise, megszül. Szóval, hogy igen, ott jártunk, hogy nagyon, hogy a tragikus kimenetel az sokkal jobban szem előtt van, mint egy sima szülés. És az orvosi körökben, meg egészségügyi intézményekben meg még inkább hangsúlyos, és hogy ezt vissza lehet jó eséllyel vezetni a képzésre, ahol a több ezer oldalas, és majd ezt így megmondod, hogy így vagy ez csak az én fejemben él így, több ezer oldalas tankönyvben van mondjuk 40 oldal az élettani folyamatokról, és a többi nem tudom hány száz, meg arról szól, hogy egy szülőnő az így éppen hol tud elromlani, és így a testével hogyan tudja veszélyeztetni a magzata életét, hogy ilyen nagyon drasztikusan fogalmaz.
Abszolút. Hát a képzés is valóban inkább problémaorientált, a patológiákra van kihegyezve, mert nyilván abban kell segíteni, elhárítani, de ez lenne a jó, hogyha hagynánk mindent a természetes mederbe folyni, és csak akkor lépnénk oda, hogyha esetleg valami mégsem úgy történik, hogy segíteni tudjunk. Egyébként Németországban, külföldön ez a példa, ami talán követendő lenne, hogy ott teljesen a vajudás körül is a szülésznők, a bábák segítkeznek, és az orvos csak akkor megy oda, hogyha már tényleg valami olyan baj van, amit el kell hárítani. De valóban a tankönyvek is inkább erre vannak kihegyezve, hogy mi az, ami esetleg probléma lehet, és nyilván ugyanígy akár a jogi következményektől félve a legtöbben attól tartanak, hogy jaj, nehogy valami baj legyen, úgyhogy inkább avatkozzunk be.
Egyébként a szülésznőknek a szerepe hol helyezkedik itt el? Mert az orvosokról hallunk sokat, de hogy ők azért szintén fontos szereplők.
Igen. Én úgy tudom, hogy hivatalosan a képzésük meg a végzettségük alapján a kompetenciájuk a sokkal többre kiterjed, mint amennyit valójában ők a mindennapi gyakorlatban csinálnak, és abszolút ugyanúgy a hierarchiában a döntéshozók alatt helyezkednek el, tehát én a korábbi tapasztalataim alapján úgy látom, hogy ők a feladat végrehajtói, akik bekötik az infúziót, lezárják a bronyült, ott vannak és szólnak, hogyha valami baj van, de valójában már nyilván a szülésvezetésben mennyire tudnak részt vesznek, de ott is inkább a rezidens orvosok vezetik, vagy szülésznő tanoncok, akik szeretnék, hogy a gyakorlatot megszerezzik, úgyhogy sokkal kevesebbet tesznek szerintem, vagy tudnak tenni, mint amennyi nekik jogosultságuk lenne.
Ez érdekes. Gabi, bólogatsz nagyon, csak kíváncsi vagyok,
hogy... Ugyanez. Igen, tehát, hogy a képzés, meg egyáltalán a szülésznő, mint szakma az, ami az élettani szülésért felelősnek kellene, hogy legyen, és ahogy mondott, több külföldi országban, vagy a legtöbb nyugati országban ez így is működik, hogy az élettani szülés, az a szülésznő kompetenciája Magyarországon, ez intézményen kívül tud megvalósulni. Az otthon szüléseket, intézményen kívüli szüléseket kísérő bábák ugyanazzal a szülésznő végzettséggel rendelkeznek, mint amivel a kórházban dolgozók is. Csak az van, hogy a kórházi hierarchiában egyszerűen ezt a hatáskört és ezt a felelősségvállási lehetőséget nem kapják meg a szülésznők. Azt más kérdés, ebben nem látok bele, csak sejtésem van, hogy a szülésznők képzés sem feltétlenül az önálló felelősségvállalásra készíti fel a hallgatókat, de ez már csak az én fantazmagóriám, úgyhogy majd ezt egy másik podcastban felfejtheted.
Jó. Fú, igen, szóval itt azért sok minden van, és akkor most idehozom ezeket a számokat, van az ablakavilagra.hu, volt az alapítójával és működtetőjével, Pleván Timával is nagyon jó beszélgetésem, ő szülészeti statisztikákat gyűjt, igazából egy online formot hozott létre, és akkor városonként lebontva, és aztán országosan is összesítve nagyon sok izgi statisztikát gyűjt a nők élményeiből, meg beszámolóiból. Nem reprezentatív, amit most itt elmondok, de mivel nincs egyébként rendelkezésre álló normális adatunk, kb. Semmiről, ami a nőket érinti ebben az országban. Erre tudunk hagyatkozni, és azért úgy tűnik, hogy egyébként összhangban van azzal, amit ő kitesz, ami a nőknek a tapasztalata, meg így a szakembereknek. És hát azt néztem, az országos átlagok is elég szörnyűek, de Debrecenre külön rákerestem, mert kitett 2023 végén debreceni adatokat, és hát így durva, hogy mennyivel nagyobb százalékban végeznek itt bizonyos beavatkozásokból az ő gyűjtése szerint. Szülésindításból az országos átlag 31,9, itt 43,1, oxitocinos fájáserősítés, itt pár százalékponttal, de nagyobb, burokrepesztés országosan 52%, tehát hogy már ez is, Debrecenben pedig 58,3, hasba könyöklés, nem is hiszem el, hogy ezt így fel kell sorolni, de országosan majdnem 30%, itt 37%, gátmetszés országosan 64%, ezt remélem, hogy elírták. Itt kb. Annyi Debrecenben, szabad mozgás, az kevesebb anyának engedélyezett Debrecenben, mint az országos átlag, aranyóra kevesebb számban engedélyezett itt, mint az országos átlag. Egyedül császármetszésben volt kevesebb itt az országos átlagnál, és az egyszülésre jutó beavatkozások száma átlagosan Debrecenben 11, országosan 9. Szóval, hogy így nem is tudom, honnan induljunk el, de szóval ez egy olyan összkép, aminek, hogyha a fele igaz, is durva. Tényleg, amikor erről olvas az ember, minthogyha így a középkorban élnénk, hogy nem ülhet fel a nő, meg hasba könyöklik, meg szóval, hogy erről, ha mesélnétek egy kicsit, hogy tényleg mi a realitása ezeknek a dolgoknak így a szülőszobán, hogy ott így mi történik a nőknek a testével, és mik azok a történetek, amiket mondjuk elmesélnek, vagy amiket láttok.
Ezek az adatok szerintem sajnos valósak, és egyedül ezek közül, amikor még nekem is közeli tapasztalatom volt ezekkel, a gátmetszés arányában láttam, hogy volt arra valós törekvés intézeti szinten, hogy szorgalmazták, hogy nem kell rutinszerűen végezni, és mindenkit ellenőriztek, hogy tényleg megpróbálja esetleg gátmetszés nélkül vezetni a szülést. A többi beavatkozásnál ott egyrészt szerintem ezek rossz házi szokások, már maga az ismereteknek az átadása, amikor a fiatalabbakat tanítják a pár évvel hamarabb kezdők, akkor már csak úgy adják tovább ezt a gyakorlatot, mint hogy mi így szoktuk csinálni. Tehát ez már egy olyan berögzött dolog, amit lehet, hogy nincs is végig gondolva teljesen, de ez már egy szokás lett, és ez az egyik. A másik pedig, hogy ugyanúgy a nagy eset számok, illetve talán a túlterheltség is, valahogy ezt az egészet próbálja siettetni, ezt a folyamatot, mert már nagyon sokan vannak kint az előkészítőben, és megint jöttek, és tele van a szülőszoba, haladjunk, csináljuk, próbáljuk meg megrepeszteni, hát, hogyha gyorsabban fog haladni, és valahogy ez a, főleg amikor az összevonás idején nagyon nagy volt a zsúfoltság, akkor szerintem ez a túlterheltség még tovább rontotta, és ezért lettek ilyen magasak a számok is, mert minden áron szerettek volna szerintem az ott dolgozók segíteni, hogy gyorsabban történjenek meg a dolgok. De szerintem inkább ezek a rossz bevett szokások, amik a leginkább növelik ezeket a számokat.
Nagyon izgalmas, meg érdekes, amiket mondasz több szempontból. Az egyik azért a magas indításszám nekem így felteszi a felkiáltó jelet a többi beavatkozás kapcsán is, mert azért azt nagyon jól tudjuk, hogy egész más és spontán induló szülés lefolyása, meg egy olyané, aminek nem feltétlenül volt még itt az ideje. Az van, hogy én nem tudok reprezentatív lenni, mert hogy én olyan szüléseket kísérek, olyan szüléseket látok, ahol ott egy dúla, és felkészült anyák érkeznek ezekbe a szülésekbe. Tehát jó eséllyel én sokkal kevesebb beavatkozást látok, mert amikor, és ez így a többi dúlatársam élményei is általában megszokták erősíteni, hogy amikor egy nő bemegy a kórházba, ahol bejelenti, hogy ő dúlával fog szülni, akkor először is kap ide egy pecsétet a homlokára, hogy vigyázz a tudatos nő, majd ő így tudja, ő így fog akarni dolgokat, és belekerül abba a dobozba, amire rá van írva, hogy ez a nő úgyse fog semmilyen beavatkozást hagyni. Tehát én azt látom a saját kíséréseim, meg így a dúlás kísérések kapcsán, hogy nagyobb a türelem, hogyha már bent van a nő a szülőszoba küszöbén, amíg így indítsuk el, tehát hogy így 40. hét után már ne legyen benn baba, mert abból csak baj lehet, ugye, mint tudjuk, a szülőnő az így simán, az így mindjárt elromlik. De van egy-két olyan pont, amit viszont dúla ide, dúla oda nem tud átugrani a rendszer, tehát ez a rutinszerű gátmetszésre néha látok törekvést, annak az elkerülésére, ott tényleg ott 2020-21 környékén volt egy felívelés, most megint azt látom, hogy amikor még a kanyarba sincs az, hogy egyáltalán látszódjon, hogy ez a baba hogy fog átgördülni a gáton, vagy hogy sem, már a kézben a szike, már a kézben az olló, tehát hogy én nagyon sok olyan gátmetszést látok, aminek az indokoltsága minimum megkérdőjelezhető. De én azt, és azt is látom, hogy nagyon sok múlik, nyilván debreceni tapasztalatokról tudok beszélni, nagyon sok múlik a nőnek a felkészültségén. Tehát ha valaki besétál, anélkül, hogy így egy független felkészítésben részesült volna, és ez legyen online, offline, személyes, csoportos, utána olvas akármi, tehát anélkül, hogy lenne egy képe az élettani szülésre, pont ahogy mondtad, Judit, hogy nem csak amit így a vészhelyzetben lát, hogy egy sikoltozó nőt meg kell menteni, hanem hogy egyébként milyen egy egészséges élettani folyamat tud lenni a szülés. Szóval, hogyha erről nincs információja, igen, akkor az összes ilyen pont, amit felsoroltál, jó eséllyel meg fog történni vele, mert így bizonyos kontrakciókkal becsenget a szülőszobára, ott megállapítják, hogy igen, valóban elindult a tágulás, akkor feküdjön oda, rátesszük a CTG-t, mindjárt jön az oxitocin, és akkor itt 6 óra múlva babázhat anya, mennyire jó, ami lehet egy valid választás, hogyha ez egy tájékozott döntésen alapul, de hogy nem erről szokott szó lenni, vagy az eseteknek nagyon ritka százalékában szokott tényleg úgy lenni, hogy én tudom, mit vállalok akkor, amikor egy vajudás elején tartó folyamatban kérem az ilyen-olyan beavatkozásokat. Hogyha valaki felkészültebb, azért, hogy egy kicsit megvédjem így a debreceni klinikát, sok mindent el tud érni azzal, hogyha önmagában megfogalmazza a szükségleteit, az igényeit. Vannak olyan pontok, amit nagyon könnyen megugrik a rendszer, hogy nem kell fekve vajudni, hogyha nem szeretnél. Lehet időszakosan általában néha lehet időszakosan szívhangot hallgatni, és nem kell a folyamatos CTG, és vannak olyan pontok, amit viszont nem ugrik át a rendszer, ilyen mondjuk sokszor a gátmetszés, hát hogy a megválasztott kitalási pozíciót, azt már nem is hozom be az egyenletbe.
Én mindenképpen arra szoktam bíztatni a kismamákat, hogy minél több helyről tájékozódjanak, és próbáljanak meg felkészülni. Egyrészt magára a szülésre is, illetve a természetes folyamatra is nagyon gyakran szoktam javasolni, hogy keressenek fel dúlát azért, hogy legyen egy biztos pont, vagy legalább egy valaki, egy választott személy, aki tud nekik ott segíteni. Másrészt szoktam javasolni azt is, hogy menjenek el, és mind a két intézményben nézzenek szét. Általában szokott lenni minden évben nyílt nap is, ahol körbe lehet menni, vagy akár szülőszoba látogatásra, vagy felkészítő jelentkezni, de ott igazából csak azért szoktam javasolni, hogy magával a helyszínnel barátkozzanak meg, hogy lássák, hogy hova kell menni esetleg. És sajnos ugye a jogszabályi és az egyéb szabályi követelmények miatt nagyon szűkösek a lehetőségek, hogy ők igazán biztonságban tudják magukat érezni, de talán ezekkel lehet egy picit segíteni, hogy magára a folyamatra is, vagy akár a helyszínre is egy picit ismerősebben tudjanak tekinteni.
Az én munkámban is ez a legfontosabb láb, hogy a lehető legtöbb információt magukhoz tudják venni az anyák, a párok. Én is szoktam javasolni az intézményi felkészítőt, meg az ilyen mindenféle intézményi nyílt napot, pontosan azért, hogy ismerjék a terepet, ahova készülnek. Két szempontból. Egyrészt, hogy egyáltalán milyen benyomásuk van, hogy érzik magukat a térben, mennyire vannak otthonosan a szagokkal, látvánnyal, hangokkal, bármivel. Meg az intézményi felkészítőn azért nagyon jól le lehet tapogatni, hogy ott nagyjából mi szokott történni. És egy közös felkészülés során erre nagyon jól tudunk építeni, szoktunk tudni építeni. Ami szerintem nagyon nagy támpontot tud adni ebben a bizonytalan helyzetben, hogyha sikerül elkülöníteni azt, hogy mi az, amire van kontrollunk, és mi az, amire nincs, mert hogy így mit tudom én, épp ki lesz ügyeletben, arra, hogy nincs kontroll, de arra, hogy én mondjuk mikor indulok el a vajudásommal, felteszem-e a kérdéseimet, megfogalmazom-e a szükségleteimet, arra meg nagyon is van kontrollom, és hogyha ezt a kettőt sikerül szétszedni, az így nagyon nagy támpontot tud adni. Meg én minden olyan módszerben nagyon hiszek, meg nem csak hiszek, hanem így látom is a hatékonyságát, ami az anyának, a családnak a saját belső erőforrásait támogatja meg, mert tényleg 21-ben megtanultuk, hogy így semmi sem biztos, és lehet, hogy úgy készült egy pár, hogy volt orvos, a szülésznője és a férje, bemegy meg a dúlája, és így 2 hónap múlva kiderül, hogy másik intézménybe kell mennie tök egyedül. Tehát olyan módszerek, amik az ő saját belső erőforrásaira építenek, segítenek, amit így minden, amihez minden körülmények között hozzáfér, az tud egy olyan támpont lenni, ami aztán nem hagyja, hogy kibillentse bármit őt az egyensúlyából, vagy hogy már pedig nyilván van rá esély, hogy lesznek olyan események, amik kibillenthetik, de hogy megtalálja az utat vissza a saját középpontjába.
És akkor, hogyha van kérdésetek, akkor szóljatok, és lehet, hogy azt csinálom, hogy a mikrofont arra kis időre odaadom, és aztán visszahozom, vagy akár komment, vagy bármi, ami eszetekbe jutott.
Üdvözlök mindenkit, és köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon érdekes volt hallani. Én a Duláról szeretnék kérdezni, hogy mennyire, én már egy idősebb korosztály vagyok, tehát hogy mennyire fogadták el az intézményben a Dula jelenlétét, mert annó ez egyet boszorkányságnak tűnt, hogyha valaki így érkezett szülni. Úgyhogy erről hogyha mondanám.
Kezdjük ott, hogy boszorkány vagy-e?
Tök jó a kérdés, mert ezzel nagyon sokat küzdünk ezzel a tévhittel, hogy a dúla az egy ilyen fűszoknyás, sámándobos, vajákos valaki, aki nem tudom, nagy szoknya, jó, mondjuk most épp szoknyába vagyok, úgyhogy lebuktam, és füstülőt hordasz körbe. Van olyan, aki ezt csinálja, sőt, lehet, hogy minden dúla hajrandó rá, hogyha az anyának ez az igénye, de alapvetően és sokkal inkább ilyen bizonyítékokon alapuló tényekkel dolgozunk, és erre támaszkodik a munkánk. Hogy a kérdésre válaszoljak, ahogy az elején mondtam, ez ott olyan 2000, mikor kezdtem én, 15-16 tájékán, egy nagyon jó bejáratott rendszer volt, egészen intézményvezetői szinten is, legalábbis igen, abban a formában, ahogy mondtad, ez a kérjük, és akkor megadják, kegyeskednek, de hogy így legalább ez működött, így van. És nyilván ennek megvan a maga hagyatéka vagy hozadéka a mostani kicsit korlátozottabb rendszerben is, mert hogy a szülőszobán igazából megszokott a jelenlétünk. A városban most azért legalább 5-6-an dolgozunk, az esetszámokat félig meddig ismerve, hogyha én nagyon hasamra kell ütni, akkor azt kell mondjam, hogy így a klinikán biztos van hetente legalább egy dúlás szülés. Ez azt jelenti, hogy a szakembereknek a nagy része az tudja, mivel jár, hogyha egy nő dúlával megy. Igen, lehet, hogy azzal jár, hogy neki így el kell magyarázni egy beavatkozást, vagy engedélyt kell kérni.
Őrület.
Ugye? Durva. De azt is tudják, hogyha így sokan vannak egyszerre, túlterhelt az osztály, akkor tudhatják, hogy abban a vajudóban, ahol egy dúla is van, ott biztosan szólni fognak, hogyha valami olyan esemény van, amiről tudniuk kell. Egyszerűen tudnak ránk támaszkodni is. Igazából egy elég jól bejáratott együttműködés van a terepen szülésznők és dúlák között, azt kell, hogy mondjam. Az esetek nagy többségében ez kifejezetten gördülékeny.
Ezt jó hallani.
Megszokottnak mondanám. Nem tudom, hogy kedvelte vagy sem, de hogy megszokott és bejáratott, ezt biztosan állíthatom.
Valaki még esetleg?
Elmondtad, Gabi, hogy gördülékeny, és segíteni tudod a szülésznőket dúlaként. És akkor nem értem, hogy miért nem támogatnak abban, hogy ott legyél. Az apa mellett, aki nem kísérő, hanem szülő. És hogy még fel is tudnád szabadítani az esetleges leterhelt kórházi személyzetet, és mégsem támogatnak ebben. Szóval, hogy igen, hajrá kórház, van hova fejlődni. De a doktornőhöz is lenne kérdésem, hogy amikor valaki egy kicsit haladóbb szemléletű olyan tekintetben, hogy mondjuk az élettani szülést támogatja jobban, mire számíthat a kicsit kevésbé haladó szemléletű kollégáktól mondjuk, vagy például egy asszisztenstől egy magánellátásban, vagy mondjuk ez valószínűleg személyesen is érinteni fog, úgyhogy ez a fontosabbik kérdésem, hozzászólásom.
Csak nem egy haladó szemléletű nő van itt köztünk.
Sajnos az állami ellátásban tényleg nagyon hierarchikus a rendszer, ezt már sokszor mondtuk, úgyhogy lehet, hogy ilyen furcsa is, de tényleg ott, hogyha van egy halaló, vagy csak egy más szemléletű kolléga, akkor hiába van egy elképzelése, hogyha van nála egy magasabb beosztású, aki dönt az adott helyzetben, akkor biztos, hogy nem tudja érvényesíteni, míg hogyha tűzönvízen megpróbálja átvinni az elképzelését, akkor se fog menni. Illetve pont emiatt, hogy már nincsen sajnos szüléskísérés, ezért ahogy véget ér a munkaidő 3 órakor, vagy az ügyeletváltáskor, akkor a szemlélet is megy tovább, és aki következik, az fogja érvényesíteni az addig megszokott elképzelését, vagy módszereit. És a magánellátásban, hogyha az asszisztens nem érte egyet az orvossal? Nekem szerencsére nem volt még ilyen tapasztalatom, mert ahol dolgozok, ott nagyon támogató közegben vagyok, de én úgy gondolom, hogy akik együtt dolgoznak, nekik muszáj megbeszélniük, hogy mi az, amit ők képviselnek, és hogy minek van ott éppen a helye. És szerintem a legfontosabb, hogy azt támogassuk, és azt biztassuk, aki a páciens, aki eljön hozzánk segítséget kérni, vagy tanácsot kérni, és a szemléletünktől függetlenül az ő biztonságát és az ő jólétét kell megpróbálnunk tartani és támogatni. Attól függetlenül, hogy most a kollégák közül valaki így gondolja, vagy nem. Én hiszek benne, hogy ezt meg kell próbálni.
Igen, egyébként erre nem is tértünk ki, hogy a magánellátásban ugye valahogy lehet az a képünk, hogy hát kurva sok pénzt fizetek ért, akkor biztos jó, de hogy így ez nem feltétlenül
nem mindenhol
így lesz, és valami embertelen pénzbe kerül, én tényleg nem is hiszem el. De kérdés neked?
Köszönöm. Először is én is szeretném megköszönni, hogy hallhattam ezt a beszélgetést. Nagyon informatív volt szerintem, és... Hát, ha bár én férfiként valószínűleg nem fogok szülni, Magyarországon főleg, mégis azt gondolom, hogy fontos az, hogy minél többet tudjunk ebben a témában is, és én az otthon szülésekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni, részben érintettétek a témát, de hogyha jól tudom, az elmúlt években, vagy lehet 10 évben inkább, ezzel kapcsolatban is voltak jogi változások Magyarországon, hogy volt olyan időszak, amikor inkább üldözetnek számította az otthon szülés, most, ha jól tudom, nem annyira bonyolult, vagy hogy most megoldható. Ti hogy látjátok, hogy milyen az otthon szülés helyzete most?
Szóval 2011-ig ez egy rendezetlen állapot volt, nem volt olyan jogszabály, ami kifejezetten tiltotta volna, de volt egy csomó ilyen homályos szürke zóna, ami egy szinten nehezítette, más szempontból meg szabadon hagyta ezt a dolgot. Aztán 2011-ben született meg a rendelet az intézményen kívüli szülés szabályozásáról, tehát ilyen szempontból most már keretbe van foglalva az, hogy ki az, aki kísérhet szakszemélyzetként, milyen feltételei vannak, akár infrastruktúrálisan, akár anyai oldalról, akár szakmai szempontból. Tehát ilyen szempontból mondhatnánk, hogy ez egy kikövezett út. Nyilván nem ilyen rózsaszín a helyzet, mert hogy sajnos nagyon kevés olyan szakember van, nagyon kevés bába van Magyarországon, akik szakszerűen tudnak és engedélyük is van rá, hogy otthon szüléseket kísérjenek. Hogyha kifejezetten helyspecifikusak akarunk lenni, Kelet-Magyarországra és így Debrecen környékére összesen egy bába jár, és ő is Budapestről, tehát hogy itt helyben nincsenek bábák egyelőre.
Wow. Ez durva, ezt nem
nagyon
tudtam.
Nagyon, igen. Tehát, és ott 21-22 fordulóján egyetlen egy bába sem volt. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy aki... Tehát, tudod, ezt így beszéltük a felkészülés során, hogy nekem vesző paripám a választás szabadsága, azért nagyon nem ugyanaz a választás Budapest 3. kerületben, és nem tudom, Borsod megyében, és hogy ennek itt is azért nagyon érződik. Ez az otthon szülés egy nagyon jó mutatója annak, hogy hiába van egy jogi háttér felfeszítve, hogyha egyszerűen nincsen mögötte infrastruktúra is. Ilyen finomságok például, hogy az otthonszülést, az intézményen kívüli szülést a társadalombiztosítás nem finanszírozza. ami rögtön egészen más színezetet ad ennek a választásnak, hiszen ennek egy komoly anyagi terhe is van, hogy az ember szeretne ezzel a idézőjelben választásával élni.
Csak sóhajtozom. És a hátra lévő részében volt még kérdés.
Ha jól tudom, de majd javítsatok ki, van több városban is Magyarországon szülőotthon, és hogy egyrészt az lenne a kérdésem, hogy ez miben különbözik mondjuk egy kórházi intézménytől, illetve hogyha több szülőotthon lenne, az nem könnyítené meg egyébként a kórházaknak a leterheltségét is, meg a nőknek a helyzetét is, hogy aki mondjuk egy egészséges várandóságot visz végig, és előre láthatólag nem lesz komplikáció a szülésnél, akkor az mehetne esetleg a szülőotthonba is szülni?
Hogyha én jól tudom, akkor nagyon kevés ilyen szülőotthon van, ami lehetőséget biztosít, de az is az otthonszülés kategóriájába tartozik. Tehát ezeket úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki ugyanúgy intézményen kívüli szülésre készülne, és bábát kell hozzá találnia, aki elmegy oda és elkíséri. Úgyhogy igazából sajnos ez nem oldja meg a helyzetet, mert nincsen elég bába, olyan szakember, aki ezekben az otthonokban nagyobb ellátást tudna biztosítani, úgyhogy sajnos ez igazából csak egy helyszín, de ugyanúgy otthonszülésnek számít.
És bocs, én se tudok semmit ezekről a szülőotthonokról, hogy ezt ki tartja fenn, vagy ez milyen típusú cucc?
Tehát igazából így, mint szülőotthon, ez így nem egy létező kifejezés, vagy nem egy létező intézmény, hanem vannak olyan egyesület, ilyen-olyan civil szerveződés, most ez lehet magánszemély, vagy valamilyen non-profit szervezetbe tömörülve, aki fenntart egy helyet, ami tulajdonképpen helyet biztosít az intézményen kívüli szüléseknek, abban az esetben, hogyha a család nem otthon szeretni, vagy a jogszabályi szabályozás miatt kiesne a területi illetékesség miatt az intézményen kívüli szülés lehetőségéből, és a válaszodra, vagy a kérdésedre a rövid válasza, de sokkal olcsóbb lenne, egyszerűbb lenne, és hatékonyabb lenne, hogyha lennének szülőotthonok, ahol szakképzett szülésznők látnák el a problémamentes várandóságokat és szüléseket.
Bárki még esetleg hozzászólna, vagy kérdezne?
Sziasztok! Mint gyermektervezés előtt álló ifjú fér és feleség, mondhatom, hogy nagyon informatív volt, és nagyon, hát mélyen elgondolkodtató, és több szempontból voltak benne nagyon realista képek, és voltak benne nagyon talán ijesztőek is, viszont nagyon tényleg tartalmas volt. A ti tapasztalatok alapján mit tudnátok üzenni azoknak, mondjuk a fiatal, vagy akár középkorú gyermeknemzés, vagy gyermekszülés előtt álló családoknak, vagy anyáknak, hogy mégis emellett a nagyon hierarchikus, patriarchus rendszerben mégis vállalják ezeket a fajta megmérettetéseket, hogy milyen jó tanácsokkal látnátok el őket.
Mert ez egy csodálatos dolog, az élet legeslegszebb dolga, és én csak annyit tanácsolnék, hogyha valaki nagyon-nagyon jól felkészül, és a nő is megpróbálja megérteni és megismerni a saját testét, és hisz magában, hogy ez egy természetes folyamat, és hisz az ő testében és képességében, akkor nem állíthatja meg senki és semmi. És szerintem ez, ami a legfontosabb ebben a helyzetben.
Én is ehhez tudok csatlakozni. Egyrészt a baba iránti, vagy a gyermekvállalás, az szerintem nagyon ritkán racionális döntés, mert hogy így elég nehéz megszülni, egy elég mostoha rendszerben, meg is sokba is kerül, meg az idő, meg a tedana. Tök mindegy, mert ha vágyunk rá, vágyunk rá. Tehát, hogy ez így. Ez az egyik pontja. A másik meg, amit Judit is mond, hogyha már vágyunk egy babára, aki meg is érkezik hozzánk. Nyilván az ő világra jövetele az, hogy neki milyen életkezdetet biztosítunk, az egy nagyon nagy motiváció tud lenni, de maga a szülés, hogyha jól megvan tartva, jól megvan támogatva, egy olyan életre szóló holderejű élmény, amiből egész életetekben tudtok táplálkozni. És hogy lehet ez az élményhez hozzájutni, ez pont az, amit Judit mond, hogy tájékozódással, információszerzéssel és a saját erőforrásaitoknak, a saját belső erőtöknek a feltérképezésével, mert hogyha van egy nagyon stabil képetek arról, hogy érkezhetett itt babátok, hogy hogyan tudjátok világra hozni a ti babátokat, hogyan tudtok döntéseket hozni róla, mert mondjuk ismeritek az élettani szülést, ismeritek az esetleges komplikációknak egy jó részét, ismeritek a beavatkozások előnyeit, hátrányait, és egy adott ponton felelős döntéseket tudtok hozni, akkor amellett akkor úgy tud bővülni a családotok, hogy közben egy ilyen kimeríthetetlen erőforrásra is szert tudtok tenni közben.
Na, még a végén megjön a kedvünk, és visszahozzátok a beszélgetés végére. Van esetleg még bárkinek kérdése?
Csak így gyakorlati szempontból megerősíteném, amit Gabi mondott, hogy igen, nálunk a tervezett dolgokhoz képest körülbelül az ellenkezője valósult meg. Otthon szerettük volna, volt bábánk, volt dúlánk, császármetszés lett a vége, mindent, csak azt ne, kb. Így kezdtük el. És az a helyzet, hogy nem azon múlt, hogy trauma lesz-e, hogy a tervezett út megvalósult-e, hanem hogy mennyire voltunk urai a helyzetnek, és mennyire tudtuk elérni azt, hogy partnerként kezeljenek, döntéshozásra képes felnőtt szülőként, és nem egy infantilizált nőbetegként a kórházban. És hogy igen, tehát hogy egy egészséges kismamaként besétáltam, és másnap fekvőbeteg voltam, és az, hogy ez nem egy hatalmas traumaként maradt meg bennünk, abban nagyon sokat segített az, hogy volt egy dúlánk, akiben megbíztunk, és bármit megkérdezhettünk tőle, és így kb. Néha így nem is kérdeztem meg, és mégis mondta szóval gondolatolvasó, és az, hogy igen, hogy volt egy bábánk is, aki az utolsó utáni percig, tehát még a szülés után is meglátogatott, és hogy tőle is bármikor kérdezhetünk. És az, hogy mind a ketten ugyanazt akartuk, 100%-ban egyetértettünk, mindig megbeszéltünk mindent, nekem mondtak valamit a kórházban, és akkor szeretném megbeszélni az édesapával, és mindig ez volt, mielőtt döntést hoztunk, és hogy a kapcsolatunk soha nem volt olyan erős, mint akkor, ez ennek köszönhető, szóval, hogy így hajrá meg mindent. Viszont vissza is dobnék egy kérdést, hogy igazából szerintetek mi kell ahhoz, vagy félig meddig megválaszoltad, hogy igen, az információ meg a felkészültség, minél több információ, annál kevesebb a félelem, és a félelem nem a barátunk. De hogy konkrétan mondjuk tudtok-e olyan esetet, hogy XY kismama nyilván nevek nélkül így bedarálta a rendszert, hogy szépen fogalmazzak?
Vannak. Nem gyakori, de van egy-két olyan nő a látókörömbe, aki mondjuk csodák csodája nem a háton fekveszülte meg a babáját, vagy aki elvitte a 42. héten is túl.
És még él.
És még él, és spontán megszülte, igen. Farosat is tudunk, igen, vannak ilyen extrém sportolók. Nagyon nagy belső erőt igényel, és gyorsan le is szedném mindenkiről ezt a felelősséget, mert ez még egy ilyen szerintem tök fontos gondolat, hogy igen, ki kell állni magunkért, és igen, informálódni kell, de ott és akkor egy szülőszobán végrehajtani azt, amit mi fejben eldöntünk, az egy nagyon-nagyon más dolog, mert amivel még nagyon sokszor találkozom, az a bűntudat, hogy én tudtam, hogy az káros és izé, de hogy pszichés nyomásgyakorlás, meg halott baba kártya kijátszása, gondolom, hogy itt azért nagyon bólogattok, van erről élmény bőven, tehát hogy ott is akkor tervszerűen végigvinni azt, amiről egyébként tudjuk, hogy helyes és élettani és rendben lévő, egy olyan nyomás alatt nem feltétlenül kivitelezhető, úgyhogy mielőtt itt azzal mennétek ki az ajtón, hogy hogy csak akkor csinálom jól, hogyha az utolsó sarokpontot is véghez viszem, és az én torkomon semmit nem nyomnak le. Szóval ezt én nagyon szeretném kivenni ebből az egyenletből, mert hogy egy monumentális, hosszú évek óta működő, nagyon lehengerlő rendszerben kell helytállni. Azért van az, hogy ennyire soká vettem a levegőt, és válaszoltam a kérdésedre, hogy igen, vannak néhányan, akik ezt megugorják. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindennek kell együtt állnia egy ilyen helyzethez, ami nagyon messze van az ideálistól.
Hát mindenkinek ilyen dúlát és szakembert, szülésznő, hogy ezt kívánok, mint itt ti vagytok. És egyébként biztos, hogy vannak itt még kollégáitok, akikhez lehet fordulni, és szeretném megköszönni, hogy elfogadtátok a meghívást, mert ez a téma mindig újra és újra előjön a Zsófőteren, és mindig nagyon szeretek foglalkozni vele, és nem lehet róla eleget beszélni, amíg ilyen a helyzet a szülészettel kapcsolatban, meg az ellátással kapcsolatban. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltatok.
Én köszönöm, igen, mert szerintem egyetértünk ebben, hogy valóban nem lehet erről eleget beszélni.
És hogyha már csak ez a pár kis gondolatébresztő foszlány is eljut egy-egy emberhez, és ezzel egy picit tudunk változtatni, akkor szerintem már megérte, hogy beszélgettünk erről.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek, köszönöm, hogy itt voltatok, eljöttetek, és a kérdéseket is.